Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 35. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 35. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Perelj, Uram, perlőimmel. És a 236-os dicséretünket keressük ki, ennek első 5 versét fogjuk énekelni. A 236. dicséretünk első verse így kezdődik: Mindenek meghallják és jól megtanulják. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 9. úrnapjának kérdését és feleletét Tóth Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk a mai napon. Ez a kérdés az apostoli hitvalláshoz kapcsolódik, annak is az első tételéhez, amit az Atya Istennel kapcsolatosan hiszünk és vallunk.
Kilencedik úrnapja az Atya Istenről. Kérdés, mit hiszesz, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökké való Atya, aki a mennyet és a földet minden bennük levő dolgokkal egyetembe semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja az ő fiáért, Jézus Krisztusért, nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt, mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani. Mert ez megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya.
Kedves testvéreim, Isten igéjét János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből olvasom. A jelenések könyvének 21. fejezetéből, a 9. verstől a 27. versig terjedő szakaszból. És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám, jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amelyet az Istentől a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége, ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapura nevek írva Izrael fiai 12 törzsének nevei. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3 kapu, és nyugatról is 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város négyszögben fekszik, és hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a mérővesszővel. 12 000 futam hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is. 144 könyök, ember mértékével, ami az angyalé is. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drága kő ékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopáz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten, és a bárány annak a temploma. Napra nincs szüksége a városra, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket, a tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekesznek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Isten áldása, kegyelme legyen és maradjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét ebben az órában. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, imádkozzunk ezért. Úrunk, juttass el bennünket arra a szív szerinti felismerésre és meggyőződésre, amelyről énekeltünk is, hogy nincsen te nélküled segítség és üdvesség. Miközben olyan könnyedén énekeljük, mondjuk ezt, sokszor a mi szívünk mégis mással van tele. De köszönjük, hogy ebben az órában is szeretné bennünket segíteni, hogy amit énekeltünk, ez a szívünknek valósága, a mi gondolkozásunknak alapja legyen, hogy valóban nincsen segítség és üdvesség te nélküled. Dicsőítünk is téged azért, mert segítő atyaként öleled magadhoz e mostani órában ezt a közösséget. És köszönjük te neked, hogy mindaz, ami történik, a te akaratod, ami itt létünk, az igének felhangzása, azért, hogy nálad és benned békességet találjon a mi szívünk. Kérünk is téged, engedd, hogy meglássunk téged, magadat, így ragyogtassad fel előttünk igéd üzenetét, tanítását, és engedd meg nekünk, hogy benned gyönyörködve valhassuk, nincsen te nélküled segítség, és nincsen te nélküled üdvesség. Vezess el erre a meggyőződésre egyen-egyenként mindannyiunkat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 246-os dicséretünket énekeljük. A 246. dicséretünk első és második versét. Az első vers így kezdődik: Adj, Úristen, nékünk.
Szükségünket, könyörgésünket, adj
Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvasom. János evangéliumának 17. fejezetéből, a 17. versből, Jézus Krisztus főpapi imájából szól ez a mondat. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Kedves testvéreim, akik jártasak az egyházi rendtartásunkban, azok bizonnyal tudják azt, hogy a mai vasárnap az úgynevezett Biblia vasárnap. Ez azt jelenti, hogy egyházunkban megemlékezünk hálaadással mindazokról, akik azon fáradoztak, hogy a Szentírás anyanyelvünkön a kezünkbe kerüljön, de egyúttal imádságos szívvel gondolunk azokra, akik áldozatot hoznak azért, hogy a Szentírás és ezáltal Isten igéje minden néphez és nemzetséghez eljusson. Akik a társadalmi rendtartásban jártasak, azok azt is tudják, hogy az elmúlt héten volt egy nemzeti emléknapunk, amely ugyan még nem tartozik a legnépszerűbb nemzeti emléknapok közé, de talán majd egyszer mégis azzá lehet. A héten a kommunizmus áldozatainak emléknapja volt. Azt gondolom, hogy talán első hallása nehéz e két dolog között hidat verni. Nem szeretnénk megerőszakolni semmiféleképpen e dolgot, mégis Isten igéje most tanít bennünket, és ennek a tanításnak a figyelemmel kísérése nyomán talán megértjük, hogy e két látszólag egymástól idegen nap között és tárgy között mégiscsak van kapcsolat. Mert a Bibliára, a Biblia üzenetére épülő kereszténység és az ateizmusra, materializmusra épülő kommunizmus egyaránt közösségteremtő és közösségformáló elv. Minden közösségnek a világon, a világ történelem kezdete óta van, volt és lesz is rendező elve, amin a közösség épül, amin a közösség nyugszik. Tudjuk azt is, hogy minden azon áll, vagy bukik egy közösség jelenében, meg jövőjében, hogy mi ez a rendező elv. Mindannyian tanultunk történelmet, és emlékszünk a különböző korszakokra, amikor különböző rendező elvek mentén épültek társadalmak ebben a világban. De tudjuk, hogy nem csak az a kérdés, hogy mi a rendező elv, hanem az is, hogy milyen lesz az ebben az elvben élők viszonya ehhez az elvhez. Jézus tanítja a korabeli zsidóságot a meghasonlásról. Arról, amikor valami önmagával meghasonlásba keveredik és jut. És azt mondja Jézus, hogy ez mindig az összeomláshoz vezet. Lehet egy közösségnek rendező elve, de hogyha a hozzávaló viszony meghasonlássá lesz, akkor az az elv kudarcot vall, és minden, ami arra az elvre épült, összeborul, és semmivé lesz. Azt gondolom, hogy így van ez a legkisebb emberi közösségben, a házasságban is. Ami azon az elven épül, hogy két ember szereti egymást. Vagy ha szabad így mondanom, jobban szeretik egymást. Amíg ez a rendező elv tud érvényesülni egy házasságban, addig a házasság általában boldog szokott lenni. Aztán, amikor ez a rendező elv, vagy a rendező elvhez való hűség megrendül, akkor általában tönkre megy a házasság is. Ha nem a szeretet egy házasságnak az alapja két ember között, akkor nyilvánvaló, hogy a házasság már nem is lehet azzá, amivé Isten ezt teremtette. De minden családban vannak rendező elvek, amelyek mentén a házasságból származó nagyobb közösség is épül. Nagy baj, ha egy családban nincsenek rendező elvek. Mert az ilyen családokban általában az anarchia üti föl a fejét, ami szintén egy rendező elv, csak nem túl kellemes következményekkel jár. Amikor az a rendező elv, hogy mindenki azt csinál, amit akar. A Bibliának erre nézve is van tanítása, hogy a családban milyen felelősségek vannak, kinek mi a dolga, és egy keresztény ember igyekszik ehhez tartani magát, így szeretni az övéit, így nevelni az övéit. Vagy egy keresztény gyermek így igyekszik magát alávetni a szülei döntéseinek. Van az egyházban is alapelv, ami alapján az egyház közössége épül. Döntő kérdés, hogy ha ez az alapelv megrendül, ha az egyház tagokban megrendül a bizalom az alapelvek irányába, akkor mi lesz az egyházból? Feltehetőleg az egyház összeomlik és megszűnik. De beszélhetnénk munkahelyekről, és beszélhetnénk magáról a társadalomról is, amiről szükséges is, hogy beszéljünk, hiszen nem sokára itt a mi országunkban is lehetőségünk lesz valamilyen módon a társadalom dolgába beleszólni. Azt gondolom, testvérek, hogyha ezt megértjük, ezt az alapelvet, és megértjük azt, hogy milyen fontos az elveinkhez való hűség és viszony, akkor foglalkozhatunk azzal, hogy mit is hirdet a Bibliára épülő kereszténység. Hiszen azt mondjuk, a Biblia vasárnapja van. És a kereszténységet minden olyan ember, aki ismer a kereszténységből valamit, hozzá köti elválaszthatatlanul a Bibliához. Nos, mit hirdetünk, és mit is prédikálunk, amikor a Bibliát a kezünkbe vesszük, abból fölolvasunk, és azt magyarázzuk. Testvérek, azt mondjuk, hogy az igét hirdetjük. Az igét. Hogy még közelebb hozzam, azt mondjuk, hogy a kijelentést hirdetjük. Valakinek, tudnélik Istennek a kijelentését hirdetjük meg. A Biblia nem a miénk, embereké, noha talán tulajdonilag megkaparintunk egyet, kifizetjük az árát, de hirdetjük a Bibliával kapcsolatosan mi keresztjének, hogy a Biblia Istené. Tudnélik, ami a Bibliában van, az az Isten kijelentése. Az ő igéje, az ő beszéde, amiről mi azt hirdetjük, hogy ez az igazság. Az igazság. Mit hirdet a Bibliára építő kereszténység? Mit prédikálunk, testvérek? Az igazságot prédikáljuk és hirdetjük. Amennyiben azt mondjuk, amit Isten kijelentett, akkor ez azt jelenti, hogy az igazságot szóljuk. Az igazság pedig úgy is fordítható, és még jobban megérthetjük ennek a mélységét, amiről most beszélek, hogy valóság. Aki tehát az igével szembesül, Isten kijelentésével szembesül, az a valósággal szembesül, ami meggyőződésünk szerint. Ezt hirdetjük. A keresztény közösség, amely a Bibliára épül, és a kijelentést hirdeti, képviseli és éli meg, az a valóságra épít, az igazságot hirdeti meg. Ezt hirdetjük azért, mert hisszük, és azért, mert a kijelentő Úrtól, Istentől azt a parancsot kaptuk, hogy ezt hirdessük. Amikor Jézus Krisztus itt járt a földön, és elment a feltámadása után a mennybe, azt mondta a tanítványoknak, hogy ezt kell hirdetni. Az evangéliumot, az igazságot, az Isten beszédét. Azért hirdetjük ezt, mert hisszük, hogy ez az igazság, és ez a valóság, amit a Szentírás föltár előttünk. A Biblia az igazság és a valóság tekintetében, a keresztény emberek életében az egyetlen egy forrás. Mi a valósággal és az igazsággal kapcsolatosan nem használunk más forrásokat. Nem érdekel bennünket, hogy mit mondanak az UFO-król, mit mondanak a galaxisokról, a Föld jövőjéről, távlatairól, mert mi úgy hisszük, hogy az igazság a Bibliában van számunkra kijelentve, és ezen túl nem ismerünk más forrást a valósággal kapcsolatosan. Talán már megértik a testvérek azt, hogy milyen fontos ügye a keresztényeknek az, hogy a világon, ami közösség rendező elvünknek, életelvünknek az alapjait, a Szentírást mindenkinek az anyanyelvén a kezébe adjuk. Persze azoknak fontos ez, akik maguk eképpen gondolkoznak a Szentírásról. És azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, Isten adott minden időben, és hála őneki ad minden időben olyan embereket, akik nem csak azért vesznek Bibliát, hogy otthon a könyves polcukra föltegyék, és adott esetben elmondhassák, hogy nekünk van Bibliánk, hanem mindig adott és ad Isten olyan embereket, akik hiszik a kijelentést, hiszik Istent, hiszik azt, hogy ez a valóság, amit a Szentírás föltár előttünk, és elkötelezettek amellett, hogy ezt minél többekkel megismertessék. Újra fölteszem azt a kérdést, amit elmondtam már itt a gyülekezetben többször nektek, használjátok-e a Bibliát, forgatjátok-e a Bibliát, és adjátok-e a Bibliát más embereknek. Az az Isten igéje. Hitünk és meggyőződésünk szerint az igazság és a valóság. És ha hisszük ezt, akkor nem tehetjük meg, hogy mi magunk nem forgatjuk, de még inkább nem tehetjük meg, hogy másokat ez az igazság, amit nem keresünk meg. Testvérek, csak a valóságot, igazságot ismerő emberektől várható el az, hogy ők ezt másokkal megismertessék. Senki mástól nem várhatod el, hogy a Bibliát, a kijelentést ő adja a gyermeked, a szomszédod kezébe. Ha te hiszed, akkor neked kell ezt megtenni. Nem fogja oda tenni az állam, nem teheti oda az iskola, mert hivatalból nem kell hinnie senkinek, de ha te hiszel, és tudod azt, hogy ez az igazság, akkor egyszerűen kötelességed és dolgod mindannyiunknak az egyházban az, hogy erről bizonyságot tegyünk, és ezt akár fizikai valóságában is odaadjuk az embereknek, testvérek. Mi keresztények nem hirdetjük azt, hogy a Földön mennyországot lehet csinálni. Mert a Biblia azt mondja nekünk, hogy a földi mennyországnak vannak objektív, az maga az ember, aki szeretné a mennyországot, de önmagá okán nem érheti el a mennyországot. Hirdetjük a mennyországot, de úgy hirdetjük azt, ahogyan a Szentírás is meghirdeti nekünk. És aki a kezébe veszi a Jelenések könyvét, az itt a 21. fejezetben, a fölolvasott szakaszban megtalálja azt, amit felolvastam, noha földi analógiákat használ, mint mégis egy újról szól. Új égről, új földről és új Jeruzsálemről. Nagyon színes és gazdag, ahogy ezt János elénk adja. De a külsőségek helyett, amit elénk tár az új Jeruzsálemmel, a mennyel kapcsolatosan János. Mert mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy leragadjunk a láthatóknál. És bele kap az ember abba a Jelenések könyve kapcsán, hogy értelmezze a drágaköveket, a számokat és minden egyebet, ami talán soha nem lesz előttünk nyilvánvaló, majd csak akkor, amikor meglátjuk és megértünk mindent. De figyelhetünk a Jelenések könyvében arra a fontos tartalmi üzenetre, amit a fölolvasott szakasz elénk tár, különösen is annak utolsó versei. Ez pedig azt mondja el nekünk, embereknek, akik nem tudunk magunk miatt mennyországot teremteni a Földön, hogy mégis lesz egy közösség, amely tökéletes lesz. Mert amit felolvastam, az arról szól, hogy ott a mennyben lesz egy tökéletes közösség. Azt is elmondja, hogy ennek a tökéletességnek az lesz az egyik titka és kulcsa, hogy Isten lesz a feje ennek a tökéletes közösségnek. Ennek a tökéletességnek a kulcsa Isten és a bárány, az atya és a bárány. Azt is elmondja ez a látomás, János bizonyságtétele, hogy ennek a tökéletes mennyei közösségnek, amelynek az élén az atya és a bárány áll, nem lesz mindenki tagja. Nem lesz mindenki tagja. Azért nem lesz mindenki tagja, mert vannak ennek a közösségnek rendező elvei, amelyeket nem fogadnak meg emberek, és ezért annak a mennyei közösségnek nem lehetnek majd a tagjai. Hogy olvastam a 27. versben? És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki útállatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Testvérek, az a rendező elv, ami a mennyben alapként jelen van, amire fölépül a menny tökéletes világa, az igazság. És azt mondja nekünk János, hogy nem mehet oda be semmi tisztátalan, sem aki útállatosságot és hazugságot cselekszik. Az igazság a valóság ellentéte, tökéletes ellentéte a hazugság. Mert a hazugság nem más, mint a valóságnak a megvetése, a valóságnak az eltagadása, a valóságnak az elferdítése. A hazugság mindig ez. Az igazság ellentétje. Azt mondja a benny, nem tartalmaz hazugságot. Oda nem lép be senki, aki útállatosságot és hazugságot cselekszik. Kedves testvéreim, a Szentírás ezt tanítja nekünk az Isten országáról, a tökéletes társadalomról, azt mondja, ez ott a mennyben lesz, és ebben nem lesz semmi útállatosság és hazugság. Amikor itt a Földön egy közösség formáló elvet értékelünk, akkor nekünk keresztényeknek az a dolgunk, hogy megvizsgáljuk, hogy mi a viszonya az igazsághoz, az adott elvnek. Testvérek, mi nem egyszerűen pártokra, emberekre szavazunk, hanem mélyebbre kell ásni a keresztény embernek, és mindig meg kell vizsgálnia azt, hogy az adott elv, amelyet egy képviselő képvisel, milyen viszonnyal bír ahhoz az igazsághoz, amelyet mi igazságnak tartunk, hiszünk és képviselünk. Nem az a kérdés, hogy kinek milyen szép bajsza van. Vagy ki hogy mosolyog a plakátokon. A keresztény embernek ennél sokkal igényesebbnek kell lennie. És ezt kell kutatnia, hogy ahhoz az igazsághoz képest, amit én ismerek, ahhoz képest milyen elvet képvisel az, aki uralkodni akar, akinek hatalmat szavazok. Ez egy döntő kérdés. A kommunizmuson azért nem lehet csak úgy átlépni, testvérek, mert áldozatai voltak. Ennek a közösség formáló elvnek súlyos áldozatai voltak. A mai becslések szerint 100 millióra teszik azoknak az embereknek a számát, akik a világban ennek az elvnek az áldozatai lettek. 100 millió ember. Testvérek, nem teheti meg senki, főleg nem tehetjük meg mi, akik ebben az elvben éltünk, hogy egyszerűen csak úgy átlépünk fölötte, volt, nincs. Mint ahogy nem lép át senki az ő családjából elvesztettek felett, úgy nem teheti meg az emberiség, és nem teheti meg a társadalom se, hogy becsukja a szemét, és úgy tesz, mintha mindez nem lett volna. Nekünk is kell ezen gondolkozni, keresztény embereknek. Mi vezetett ide? És hogyan gondolkozzunk mi erről az elvről? Annál is inkább gondolkozzunk el ezen, mert vannak, akik ezt az elvet továbbra is képviselik. Itt élnek közöttünk. Hiszik, hogy ez egy jó elv. Nekünk, keresztényeknek tudnunk kell azt, hogy miért? Miért szed egy jó elv ennyi áldozatot? Jó vagy nem jó? Nos, testvérek, ha a hibáit keressük a kommunizmusnak, mint elvnek, akkor meg kell azt mondjuk, mert nem mi állítjuk, hogy ennek az elvnek az alapja a hazugság. A hazugság. Lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy ez nem teljesen így van, de minél mélyebbre ásunk a felületről, annál jobban megfogjuk az elvnek a hazugság. Ők maguk is, akik ezt az elvet képviselik, időnként eljutnak és eljutottak erre a fölismerésre. Az idősebb testvérek talán a fülükkel is hallatták néhányan, amikor 1956-ban önkritikusan ők maguk mondták, hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. Akkor egy pillanatra önmagukról hiteles vallomást téve elmondták ezt, hogy az az elv, amit képviselünk, egy hazug elv. Kapcsoljunk vissza egy pillanatra oda, amit az imént a mennyországról mondott el nekünk János. Azt mondja, nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik. Testvérek, a Biblia szerint a hazugság, az igazság elferdítése, megvetése, eltagadása egy személyhez köthető. Ezt a Biblia nem rejti véka alá. Azt mondja, hogy a hazugság eredete az ördög. És ezt nem úgy mondja a Szentírás, hogy ezen nekünk sokat kelljen gondolkozni, hanem nagyon egyértelműen jelenti ezt ki nekünk. Jézus János evangéliumának 8. fejezetében, a 44. versben eképpen beszél erről, ott a kortársaknak, ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az, tudnélik az ördög atya, ember ölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug, és a hazugság atya. Testvérek, a hazugság gyökerét Jézus Krisztus pontosan és világosan föltárja. És azt mondja, hogy a hazugság az ördögtől származik, ő hazug, és a hazugság atya. És ezzel Jézus magát a hazugság tényét teszi helyére. A hazugság ördögi dolog. Akár kicsi, akár nagy, akár kisfüllentés, akár nagyfüllentés, ezt csak mi kategorizáljuk így. Jézus azt mondja, hogy a hazugság atyától, a hazugtól származik, aki maga az ördög, aki nem állott meg az igazságban, sőt, azt mondja róla Jézus, ember ölő volt kezdettől fogva. Aki keresztényként ismeri a Bibliáját, az tudja, hogy erről a Biblia már Jézus előtt bizonyságot tett. A kijelentés ezt elmondja nekünk az első lapokon, ahol találkozunk az ördöggel, aki kígyó képében megjelenik Ádámnak és Évának, pontosabban Évának először, és ővele kezd el beszélgetni. És ott hangzik el az első hazugság a föld történetében, amikor az ördög elkezd hazudozni Istenről. Isten kijelentését kiforgatja. Aztán, amikor Éva ezt még helyre teszi, akkor az ördög azt mondja, nem úgy van az. Az ördög hazudik Istenről. Ő nem következetes. Nem fogtok ti meghalni. Nem úgy lesz az, ahogy az Isten mondja. És utána az ördög hazudik az embernek az emberről. Azt mondja, olyanná lehetsz, mint az Isten. Az Isten nem olyan, mint amilyennek te gondolod, te meg olyanná lehetsz, mint amilyen ő. Milyen érdekes, csűrcsavaros dolog ez, de hazugság. És ennek ott Isten egyértelmű jelét adja. Mert ahogy Isten megmondta Ádámnak és Évának, hogy amely napon vesztek annak a fának a gyümölcséből, meghaltok, úgy kiderül egy pillanat alatt, hogy az igazság ez. Nem az az igazság, hogy az Isten nem olyan, hanem az igazság az, hogy Isten megbünteti Ádámot és Évát, és kihirdeti felettük a halálos ítéletet. És kiderül az is, hogy az ember nem lett Istenné. Nem lett Istenné. Sőt, az ember sorsa sokkal rosszabbra fordult. Testvérek, az emberiség a bűneset óta folyamatosan a hazugságban él. Ez a két hazugság az, amely újra és újra megjelenik a világban, különböző módon, különbözőképpen csomagolva, és amely közösségformáló elvek ezt a hazugságot erősítik, azok soha nem lehetnek az ember javára. Ezt jegyezzük meg. Amikor a kommunizmusra visszagondolunk, akkor ki kell mondjuk ezt, hogy ezt a két döntő hazugságot alapvetően képviselte. Isten nincs. Isten nincs. Vallás, a keresztjének vallása, az nem más, csak ópium a nép számára. Az majd valamikor meg is szűnik. Kitisztulunk belőle. Nem mondták, de ma már tudjuk, hogy ők ezt a megtisztulást nem úgy értették, hogy majd az emberek rájönnek arra, hogy a vallás egy butaság. Ma már tudjuk, a 100 millió áldozat erről beszél. Ők úgy gondolták, hogy akik ehhez a hithez ragaszkodnak, azok majd egyszer eltűnnek, mert eltüntetjük őket. Pincékben, alagutakban, rejtélyes körülmények között, vagy éppen lágerekben. De hazudott a kommunizmus abban az értelemben is, hogy azt mondta, az ember az Isten. Az idősebbek biztos emlékeznek erre a szlogenre, a legfőbb érték az ember. Ez ezt jelentette ebben a csomagolópapírban, hogy az Isten az ember. Az az Isten, akiről keresztjének tanítanak, nincs, nem létezik. És akik nagyon ragaszkodnak a hitükhöz, pusztuljanak. Mi más elvet hirdetünk, a mi elvünk az, hogy az ember az Isten. És ha valaki megnéz dokumentumfilmeket a kommunizmus fénykorából, akkor ez az érzés biztosan el fogja kapni, hogy itt az ember válik Istenné. A menetelő sorfalak, az embert, sokszor egy embert, de önmagában az embert dicsőítő tömegek, erről beszéltek. Az ember az Isten. Nos, testvérek, amikor a Biblián nyugvó keresztjén ember, akinek életrendezési elve, a Biblia igazsága döntési lehetőséget kap, akkor az igazságot kell erősítenie. Voltak és lesznek olyan történelmi korszakok, amikor nem fogják megkérdezni a keresztjéneket. És amikor nem kérdeztek meg senkit arról, hogy mit gondol jónak. Nem csak voltak, az én meggyőződésem, hogy lesznek még ilyen korszakok az emberiség életébe. Most, amikor lehetőséget kap a keresztény ember is arra, hogy döntést hozzon, akkor nem tehetjük meg azt, hogy ne az igazságot erősítsük, testvérek. A keresztény ember nem állhat oda olyan elvek mellé, amelyek a hazugságon épülnek, és a hazugságra épülnek. Nem vállalhatunk olyan közösséget, amelyben azokat segítjük, akik a hazugságot pártolják. Nem tehetem meg, mint lelki pásztor, noha sokan elvárják tőlem, hogy fogjam be a számat, és úgymond ne politizáljak a szószékről, de nem tehetem meg, hogy ne mondjam meg nektek, hogy az, ami az elmúlt hónapokban zajlik itt Magyarországon, az erről szól, a hazugságról szól. És egy keresztény ember gondolja át, hogy mit csinál. Mert a mi elvünk az, hogy az igazság Isten, emellett az igazság mellett köteleztük el magunkat, és elvetünk magunktól minden hazugságot. Mert minden hazugság ördögi dolog, annak a dolga, annak a következménye, hogy az ördög uralja ezt a világot, de mi ismerjük Istent, aki uralja az ördögöt, és mi az Isten pártján állunk. Tudjuk, hogy nincs tökéletes társadalom, és ezt nem fogja elhozni itt a földön senki, egyetlen egy párt sem. És minden ígérvény hazugság, amely arról szól, hogy majd mi itt a földön megteremtjük a mennyországot. Még ha egy egyház ígéri, akkor is hazugság. Mert az egyház is csak emberekből áll. És ahogy mondtam, mi vagyunk a legnagyobb akadályai annak, hogy valami tökéletes legyen. De most megtehetjük, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ki mellé állunk. Kit segítünk. Pontosabban így is mondom, és erre is hívlak benneteket, vizsgáljátok azt, ki segít benneteket. Ki segít bennünket? Ez a döntő kérdés. Hogy miközben mi Isten igéjét hirdetni akarjuk, emberekhez eljuttatni, ki az, aki ebben nem gátol bennünket? Ki az, aki ebben mellénk áll, segít bennünket? Mert az Isten igazságát, a kijelentést hisszük, valljuk, hirdetjük, és ezt akarjuk továbbadni. A mi elvünk, döntéseink alapja mindig ez. Persze ez csak akkor van így, ha az ember hiszi is azt, amit a Szentírás alapján hinnie kell. Testvérek, döntő kérdés, és ennek az átgondolására hívlak benneteket, hogy miközben mi keresztényeknek mondjuk magunkat, mindannyian, akik itt ülünk, hisszük-e azt az igazságot, azt a valóságot, amit az Isten igéje föltár előttünk. Újból és újból meg kell vizsgálni magunkat. Pál apostol azt mondta az efézusi gyülekezetnek, akik egyébként még nem sokkal Jézus után éltek, azt mondja nekik, azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Testvérek, már akkor is, ott az evangélium hajnalán probléma volt az, hogy a közösségben hazugságot szóltak és képviseltek, vagy támogattak testvérek, és azt mondja nekik Pál apostol, vessétek le, szóljátok az igazságot, azt az igazságot, amely Jézus Krisztusban igazsággá lett. Miért imádkozik Jézus Krisztus a főpapi imájában, amikor az övéire gondol? Amikor rád és rám gondol? Szenteld meg őket igazsággal, a te ígéd igazság. Jézus azért imádkozott, hogy te és én szeressük az írást, szeressük a kijelentést, szeressük azt, aki ezt a kijelentést adta, szeressük Jézus Krisztust, aki a testélet ige. Szenteld meg őket igazsággal, a te ígéd igazság. Jézus imádkozott érted, azért, hogy te hozzá kössed az életedet ilyen módon. Tegyük meg ezt, testvérek, és ne féljünk, ha az igazságot képviseljük, vessünk el minden hazugságot, és szóljon ki egyenesen az ő fele barátjával. Isten segítsen meg ebben bennünket, nem csak a társadalomra nézve, nem csak a döntéseinkre nézve, hanem azokban a legkisebb kis közösségekben, amelyekben benne élünk, hogy így lehessen. Amen. A 380. dicséretünk első három versét énekeljük fennállva, testvérek. A 380. dicséretünk első három versét, semmit ne bánkódjál.
Krisztus ő felsége.
foglaljuk el helyünket, testvéreim, és meghajtva fejünket imádkozzunk. Könyörülj meg rajtunk, mennyei édesatyánk, hogy meglássuk a valóságot, ami hitünkkel kapcsolatosan is, hiszen könnyedén állítjuk magunkról azt, hogy a tieid vagyunk, miközben sokszor az életünk nem következetes ebben, és erről te azt tanítottad nekünk, a vége összeomlás. Könyörülj meg rajtunk, hogy meglássuk a te igéd jelenlétet fényénél azt, hogy kik is vagyunk valójában. Kérünk, ajándékozz meg bennünket azzal a szívbéli, tudatos fölismeréssel, hogy te vagy az igazság, és te vagy a valóság. És adjad, hogy ezt minden időben kétség nélkül higgyük, valljuk, és parancsodnak megfelelően tovább is adjuk. Légy segítségű nekünk ebben, saját otthonainkban, légy segítségű ebben nekünk gyülekezetnek, hogy ne akarjunk mi mást képviselni, hirdetni, mondani, csak azt, amit te megismertettél, fölismertettél velünk, az egyetlen igazságot, a valóságot. Adjál nekünk ehhez erőt, és védj ki a szívünkből minden kétségeskedést, minden félelmet, és könyörülj is meg rajtunk, hogy minden hazugsággal készek legyünk szakítani. Úrunk, az ördög szerte jár, és próbál hazugságaival mindenkit elhitetni, elmarni te tőled. Segíts, hogy a mi életünk benned gyökerezzen erősen, és légy a mi oltalmunká, fővezérünké, aki e zsiralomvölgyben mégis győzelemre segítesz bennünket. Köszönjük neked, hogy lehet hozzád jönni bukásainkból, tévedéseinkből, rossz döntéseinkből, mert nálad van a bocsánat és az új élet. És köszönjük, hogy lehet hozzád jönni mindenféle aggodalmunkkal, jelenünk és jövünk felől. Magasztalunk téged azért a dicsőséges jövőért, amelyet nem csak megígértél, hanem meg is hozod azt, és elhozod a tieidre. Dicsőítünk téged a mennyország reménységéért. Köszönjük, hogy ott te leszel minden mindenekben, és köszönjük ennek a tökéletesnek az ígéretét, amely boldoggá tehet bennünket itt a földi életünkben. Segíts, Urunk, hogy össze ne keverjük földi életünket a mennyel, hanem hadd tudjunk, föltekintve, itt a földön a hazugsággal szembeszállva, a te igaz gyermekeidként az igazság képviselői lenni. Kérünk téged mindazokért, akik szomorúan emlékeznek vissza, kérünk téged a megtört, sorsú emberekért, akiknek csak fájdalom az, ha a múltra emlékeznek. Könyörülj meg rajtuk, hogy felét fordíthassák az arcukat, mert noha talán fájdalmas és szomorú az ő múltjuk, de nálad, a te fiad Jézus Krisztus által, a bűnbocsánat által, mégis boldoggá lehet az ő jövőjük. Segíts, hogy hadd tudjuk nekik hirdetni azt, amit te ígértél nekünk. Kérünk téged azért, hogy segíts meg azokat, akik a kijelentés fordításán, kiadásán fáradoznak. Te áld meg azokat a szervezeteket szerte ezen a világon, akik a kijelentést oda akarják adni mindazoknak a kezébe, akik azt még nem ismerik. Te áld meg azokat, akik hirdetik, magyarázzák ezt a kijelentést, szent lelked világosságával. Te könyörüljél így meg minden keresztjénen, hadd legyen szívügyünké az, hogy amit hiszünk és vallunk, az minden embernek üdvösségévé lehet. Ezért adjál erőt, leleményességet, kitartást, áldozatkészséget, hogy a te kijelentésedet forgassuk, megértsük, és annak titkait továbbadjuk. Kérünk, segíts meg ebben az elkövetkezendő héten is egyen-egyenként mindannyiunkat. Amen.